Isten hozott mindenkit, sziasztok! Az a megtiszteltetésért minket, hogy Pászok Endre meglátogatott minket, és elfogadta a meghívást, bár a Sanyi most nem tud itt lenni, ugye egy belsősök tudják, hogy ilyen konfin van, de jó, jó itt lenni, és jó, hogy mindenki itt van. Oké, egy rövid imával kezdjük el szerintem, és aztán talán segít így fókuszba kerülni. És mindenki addig megtalálja a helyét és a nyugalmát. Jézus. Drága Urunk, köszönjük, hogy elhoztál minket, köszönjük, hogy itt lehetünk. Kérjük a te keneted és áldásod a mai délelőtre, mai reggelre. Eleveníts meg minket, frissíts fel és kavar fel minket a szellemünkben, Uram. És szólj hozzánk, taníts, önts ki ránk a szereteted, önts ki ránk a te irgalmad és kegyelmed, Uram, és mindig rád van szükségünk. Ezt nem mindig vesszük észre, de mélyen tudjuk, és szeretjük ezt elmondani, Uram, hogy rád van szükségünk, mert te kegyelmed az végtelen, magasabb az égnél, a nagyobb bárminél, ami ebben a világban van, és hogy a szereteted az soha el nem fogy. És csak várunk tőled, áld meg a rövid gondolatot, áld meg a pásztornak a gondolatát, a üzenetét, Uram, adj halló füleket, adj halló szíveket, nyisd ki minket, Uram, előtted, segíts, hogy megnyíljunk és el tudjunk fogadni tőled ma reggel. És hallani szeretnénk, Uram, hallani szeretnénk a te halk, szelíd, de nagyon erős és bátorító hangod, amely különbözik bármely más hangtól a világban. Köszönjük, Jézus. Te nevedben imádkoztunk. Amen. Amen. Sziasztok, jó reggelt még egyszer, aki azóta jött, hogy kinyitottam a szemet. Nagyon rövid gondolat tényleg a Isten így tanított nekem valamit a tükrökkel kapcsolatban, ami egy téma a Bibliában egyébként több helyen előfordul. De korábban hallottam ezt a sztorit egy amerikai üzletembertől, hogy a kreativitással kapcsolatban, hogy oldottak meg egy problémát. Az volt ugyanis a probléma, hogy volt egy szálloda, ahol összesen két lift volt, és mindig sokat kellett várni, és az emberek panaszkodtak, és egy ilyen negatív hullám volt ez. Tehát így eljutott a menedzsment fülébe ez, hogy az emberek panaszkodnak, hogy mindig várni kell a liftre a hotelbe. Sokat gondolkodtak, hogy lehetne ezt megoldani, hogy építsünk még egy liftet, csináljuk gyorsabbra, szerünk be egy újat. Csomó ilyen ötlet jött, ahogy így gondolkodtak róla, és aztán az egyikük, aki egy jó emberismerő volt, azt mondta, hogy mi lenne, ha a lift ajtóra tükröt szerelnénk, és még az emberek várnak, tudják nézegetni magukat. És bejött. Felszerelték, és azóta egy darab panaszt nem érkezett senkitől, hogy lassú a lift. És a liftbe is szereltek tükröt egyébként. Nem tudom, hallottátok-e már ezt a sztorit, de ez igazi, tehát ez megtörtént eset. És nagy hatalma van a tükröknek, nem? Rajtunk embereknek, és embereken. Az is igaz ugyanakkor, hogy szeretjük magunkat nézegetni, de a másik is, hogy túl sokáig nem. Tehát ha állandóan tükörbe kéne magam nézni, az is kellemetlen. Láttam egy házat, ilyen nagyon gazdag embereké volt, ahol egy csomó helyen üveg volt a fal, hogy így növeljék a teret. Tehát nem csak a fürdőszobában volt csomó üveg, hanem így a nappalinak a fala üveg volt. Okosak voltak egy módon, mert a szemmagasságba képeket tettek fel a falra. Mert tudták, hogy ha állandóan magukat kéne nézniük a tükörbe, az nem lenne jó hosszú távon. Úgyhogy így oldották meg. Így előzték meg ezt a frusztrációt, amit a tükör ugyanakkor tud okozni. Tehát az ember belenéz, megazítja magát. De ugyanakkor, ha állandóan nézi, akkor frusztrációt okoz. Ilyen filmekben lehet ezt látni néha, hogy tudod, ott van a főhős, így összetörve, depressziósan, egy nagy kudarc, egy katarzis után, és így néz a tükörbe, és így utálja látni magát, és akkor belevágja a hamutálat, vagy nem tudom, biztos láttatok ilyet. Van egyfajta hatalma rajtunk embereken a tükörnek. Azért a lelkünk miatt. Nem a tükör önmagában hatalmas nyilván, ugye? Hanem a mi lelkünkben van valami, ami miatt ez így működik. Alapból szeretünk így kitekinteni magunkból, és meríteni másokból. Ami belénk van építve, ugye? Tehát, hogy az emberben, hogy persze, tehát úgy van megteremtve, hogy társas lény, kapcsolatra van teremtve, és nyilván, ha látok valakit, látnak téged, akkor magamat egy módon kiolvasom belőle. Nyilván, ha kapcsolatba kerülünk, akkor az, hogy viselkedsz velem, hogy nézel rám, hogy beszélsz velem. Ebből mind-mind én magamra vonatkozóan vonok le következtetéseket. És ez nem mindig jó egyébként. Sőt, mivel nem tudom, például, ha csak így néztek, hogy épp mire gondoltok, ezért sokszor egy ilyen hamis képet ismeríthetek belőletek, hogy hát ti nem szerettek, ásítoztok, alszotok. Jó, nem mindenki. De ez nem jó. Nem szabad. Nem egészséges. És ugyanígy ez a világ körülöttünk rengeteg ilyen tükröt kínál nekünk, amiből szeretne, ha merítenénk, amiből szeretné, ha merítenénk az önképünket, az azonosságunkat, az élet céljainkat. És az emberek ugye ezt csinálják, mondjuk így ezek a sikerirodalmak, ezek az önképzőkönyvek is nagyon erre utalnak, hogy állíts magad elé célt, és nézd, és azok majd egyszer valóra válnak. Tedd ki a falra egy hatalmas táblára, ragaszd ki a képeit, amit szeretnél, és találd meg az azonosságod ezekbe. De szerintem itt nagyon sokan ezt már tudjuk, hogy ezek egy ideig jók, egy ideig működnek, de a céljukat nem érik el. A céljuk az szempontjában haszontalanok maradnak, mert amikor elérem esetleg, akkor csak egy üresség van ott, de ha meg nem érem, akkor meg frusztráció. És egy csomó hamis kép van, és talán a legveszélyesebb ilyen kép, amit meríthetek, az, ha a lelkiismeretemet kezdem el vizsgálni. Mert a lelkiismeretem az romlott. És ha így befele fordulok csak, és csak magamban nézek, egy szinten ez hasznos, persze, úgy értem, van egyfajta haszna, de ha így magamból akarok meríteni, és magamban nézek, folyamatosan egy torz képet fogok látni, és ezzel nem kell meglepődni, mert az ember, sajnos, ez tény, hogy így született mindenki, hogy egy torz lelkiismeretünk van. Nem, ez belénk van írva, és önmagában nem rossz, de az elménk és a természetünk, egy régi természet, ami bennünk van, az mindent így kifacsarva tud látni. Úgyhogy ez veszélyes, ha innen akarom meríteni azt, hogy ki vagyok én, mi a célom. És ugyanakkor, ha már elmondtam, hogy mi minden negatívból meríthetnék, akkor elmondom, hogy mi a pozitív nyilván. Mert ugye Jakab apostolnak a levelében beszél erről, és ugye az egyik hely, ahol a tükröket említi a Biblia, és a 21. vers, vagy bocsánat, igen, az is jó, de a 22. ugye ott arról beszél, hogy akik hallanak egy üzenetet, hallanak egy bölcsességet, hallanak valami bátorító gondolatot, azok ne csak úgy legyen, hogy hallod, és aztán elmegy a füled mellett, és megcsiklandozta egy kicsit, és kész, és ennyi volt. Eljöttem az eredményessel találkozóra, eljöttem Isten tiszteletre, vagy ide, vagy máshova, és jó volt, de már el is felejtettem, hogy mi volt. Hanem azt mondja, hogy mert akkor olyanok vagyunk, mint aki a tükörben nézett, és elfelejtett, hogy néz ki. És ezért kell tükörben néznünk újra és újra, mert elfelejtjük magunkat, és újra megnézem magam. Ez, nem tudom, biztos volt veled így, hogy találkoztál valakivel, és fel akartad idézni az arcát, és már így nem tudtad, egyszer láttad, és aztán nem jutott így eszedbe az arca. Persze most már ugye a mindenféle social media, közösségi oldalakon ez egyszerű, csak beírod a nevét, és akkor általában megtalálod az illetőt. De hogy újra és újra meg kell nézni magam, és már elfelejtem, és te azt mondja Jakab apostol, hogy ne legyünk ilyenek, hanem amikor halljuk az igazságot, halljuk azt, amit Isten üzen nekünk, mert ez az egyetlen forrása a helyes önképnek és a helyes látásmódnak. Nem a tükrök, amik körülvesznek, úgy értem, nem csak fizikai értelemben, hanem más emberek, vagy a saját lelkiismeretem, hanem azt mondja 25-ben, hogy aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató. És itt a megmarad amellett most az, amit ki szeretnék emelni, hogyha hallom, hogyha bejut egy üzenet, amely egészséges, ami Istentől jön, ami tiszta, és elmondja az igazságot rólam, elmondja az igazságot a világról, tudod, a kapcsolatokról, egy helyes nézőpontból, akkor azt ragad meg, maradj meg amellett. Szükség hogy van rá, hogy újra és újra halld, ahogy szintén így vagyunk megteremtve, ugye, hogy a rövid távú memóriánk, ból akkor kerül be valami a hosszú távóba, ha azt újra és újra felidézzük, ismételjük, és azt mondják, hogy legalább 10-szer kell, ez nyilván változik egyénenként, meg témánként esetleg, de ez fontos, hogy ragad meg, és ne engedd el, ne legyél olyan, mint aki belenéz a tükörbe, aztán elfelejti, amit látott, hanem hallod az igazságot, itt ülsz, és nagyon bátor, itt eltalált, és úgy érzed, hogy wow, ez jó, és ez megszabadító. De aztán másnap reggel meg úgy ébredsz, hogy az egész világ egy szemétdomb, és nem akarok rajta élni, tudod, és csak elegem van az egészből. Tudod, akkor maradj meg amellett, amit láttál, amit kaptál, ami bátorított, amit elfogadtál, és nézd bele ebbe a törvénybe, mert ez amellett, hogy a tökéletes szabadságot ad, ezt fog felszabadítani. És egy dolog miatt, hogy úgy értem, a lényege ez ezért, mert azt fogod látni, hogy egy szerető Istent fogsz látni. Valakit, akire szükséged van, valakire, amire mindig is vágytál, valakire, aki tudod, aki szeret téged, ismert téged, elfogad téged úgy, ahogy vagy. Ezt látod, ha belenézel a Bibliába. Ezt látod, ha belenézel Isten tökéletes törvényébe. És ugye nem a törvény értelmébe, törvényről, oké, persze, tehát van annak is egy jelentése, de abban az értelemben, hogy nézz Isten üzenetén keresztül magadra, nézz Isten üzenetén keresztül másokra, és ragadj meg mellette, maradj meg mellette, idézd fel újra és újra, és ez meg fog szabadítani a terhektől, mert te fogod ledobni, úgy értem, vagy Isten fogja levenni, tudod, mind a kettő megtörténik. Ugye Isten mondja, hogy vesd a terhed rám, de ő meg is tud szabadítani szinte észrevétlenül, ahogy csak nézed őt, ahogy látod ezt a szeretetet. És egy befejező gondolat, mert a tegnap este az órán kicsit beszéltünk a buddhizmusról, és hogy elmondtam egy bizonyságát egy buddhistának, aki megtért pár évvel ezelőtt, és ezt mondta, hogy ezért kezdte érdekelni Jézus és ez a kereszténység, mert látott valamit, amit a buddhizmusban nem látott, és sehol máshol körülötte ez ember, Stájföldön él egyébként, tehát igazi táj ember. Tehát született buddhista, egy buddhista társadalomban nevelkedett, de soha nem látott olyan szeretetet, amelyről a Biblia beszél, amelyről Krisztus beszél, amelyet Krisztus adott. Azt mondta, hogy ez volt az a pont, ami elkezdte őt foglalkoztatni, amikor látta, hogy itt egy olyan szeretet van, ami csak ad, és nem vár cserébe semmit. Csak elfogadást, úgy értem, csak hogy fogadd el. És nem vár el semmit. És azt mondta, hogy ilyen nincs a világban, ilyen nincs a buddhizmusban, ilyen nincs, de itt sincs. Tehát ilyen csak Istentől jöhet. És ezt nézd, ebben nézd bele, nap mint nap, naponta többször. Jusson eszedbe, bátran, mert ez igazi szabadságot ad neked. Ja, oké. Okay. Amen.
Wow. Wow. Köszönjük, Gyuri, tényleg ez bátorító volt. Hát szervusztok sokan. Sokatokat lehet, hogy nem is ismerem. Ez részben azért van, amit a Gyuri mondott, hogy nekem sokszor van az, hogy ránéz, valakivel találkozom, és utána próbálom visszaidézni az arcát, meg a nevét, és nem sikerül. Majoros Kende vagyok, itt a gyülekezetnek a lelkipásztora. És egy kicsit egy tegnapi órán beszéltünk egy nagyon érdekes témáról, így a veszteségről, és egy kicsit, ha nem is pont erről, de nem is pont erről, de egy kicsit szeretnék én is arról beszélni, hogy mire nézünk. És csak én is kérlek, Uram, hogy áld meg ezt a gondolatot a szívünkhöz. Köszönjük, Urunk, hogy együtt vagyunk, és köszönjük, Urunk, hogy némileg magunknál vagyunk, és kérünk, hogy tényleg áld meg ezt az időt a Te igédben még az utána következő beszélgetést. Csak köszönjük, amit hallottunk, köszönjük, Urunk, hogy belenézhetünk a szabadság tökéletes törvényébe, és köszönjük, Urunk, hogy nem veszítünk, amikor Te tanítasz minket arra, hogy kik vagyunk, ennyire más az, amikor Te mondod el nekünk, és áldunk Téged, és kérünk áld meg Sanyit, bárhol is van, és köszönjük, Urunk, ezeket az alkalmakat Te áldott nevedben. Amen. Mikor Kolossé 2-ben a 21. verset olvassuk, azt mondja, és ez úgy hangzik, mint a legtöbb ember elképzelése a kereszténységről, azt hiszem, nem. Ne fogd meg se kóstold, még csak ne is illesd. Ez így hangzik a vallás, nem? Ne fogd meg se kóstold, még csak ne is illesd. A közelébe se menjél, érted? De nagyon szeretném, hát erről beszélek, akkor nem szabad. Tehát, hogy ez a vallás nagyjából, hogy nem szabad, nem szabad, nem szabad. Ne menj közel, ne nyújj hozzá, semmi, tudod, meg ne kóstold, semmiképpen vigyázzál, tudod, nem szabad, mert akkor az nem helyes úgy, vagy nem felel meg, nem tudom minek pontosan. 23. versben Pál aztán így folytatja egy verset átugorva, hogy ezek bölcsességnek látszanak ugyan a maga választotta Isten tiszteletben és alázatoskodásban és a test gyötrésében, de nincs bennük semmi becsülni való, mivel hogy a test hízlalására valók. És ez a vallás igazából, hogy az ember folyton a saját szeretné, hogyha dagadhatna a melle, szeretné, ha azt mondhatná, hogy ó, tudod, én megcsináltam, én elértem, én nekem sikerült, csak nézd rám, megvan, tudod, nézd, ilyen egy ember, aki jól csinálja a dolgokat, tessék helyesen viselkedni, és így élni az életet. És ez a gondolat igazából annyira ott van bennünk, annyira vágyunk rá, hogy ilyenek legyünk, annyira szeretnénk így tökéletesek lenni, és éppen ezért az ember keresi is ezeket az utakat, hogy miként tudnám tökéletesen csinálni, és rendszerint ezeket úgy fogalmazzuk meg, tudod, hogy ne nyúj hozzá, nem szabad, ne csináld, ne menj közel, ne kóstold meg, ne is gondolj rá. Rendszerint így fogalmazzuk meg ezeket, és a kereszténység is tűnhet ilyennek. Mindaz, amiről beszélünk, esetleg így jelenhet meg valaki előtt, hogy ti is arról beszéltek, hogy nem szabad, és akkor van egy hosszú lista, hogy mit nem szabad. Erről beszéltek, nem? És a válaszunk az igazán, hogy nem erről beszélünk. Éppen ez a nagyszerű benne, hogy valószínűleg nem maradtam volna meg itt, ha erről beszéltek volna egyfolytában, hogy mit nem szabad, mert az nem érdekelt volna annyira, abban már hallottam eleget addig is, hogy mit nem szabad, ha bár nem vallásos emberektől. De ez a gondolat itt, amit Pál mond, nagyon érdekes, mert azt mondja, hogy ez maga választotta Isten tisztelet. Amikor az ember így igyekszik megfelelni, igyekszik jól, igyekszik tökéletesnek, akkor ez egy saját magam választotta Isten tisztelet, semmi más. És éppen ezért azt mondja, hogy ez a része, ez a ne fogd meg se kóstold, ne is illesd, azt mondja, ez mind csak ilyen emberi parancsolatok, tanítások, gondolatok, amik nem viszik az embert messzire. Tegnapi nap beszéltünk erről, hogy igazán van egy ilyen egyszerű rajz, ami így segít megérteni a világot, és ez a rajz, ez egy filozófiai elképzelés igazából, de egy rajz, amiben egy ház van, aminek két szintje van, és hogy két szintje van az életnek igazából. Az egyik szint, ahol mindannyian élünk, és amit tapasztalunk, ez a jelenségnek a szintje, mindaz, ami történik körülöttünk, a Gyurinak a számítógépe, jó reggelt, szia! tudod, az asztal, ahol vagyunk, az életünk, a döntéseink, amit megtapasztalunk, amit szeretünk, amit utálunk, ezek a dolgok, ezek az alsó szint, a jelenségnek a szintje. És az az érdekes benne, hogy az ember folyton törekszik ebben, hogy itt szerezzen magának egy pár dolgot, hogy itt szerezzen valamit, ami megelégít engem, ami elégedettséget ad nekem, hogy ezen a szinten adj nekem valamit, amitől elégedett leszek. És a másik, amit próbálunk, hogy ezen a szinten adj nekem valamit, ami állandó, valamit, ami megmarad, ami mindig ugyanolyan lesz. Ezen a szinten adj nekem valamit, ami miatt nem kell félnem, ami nem fog megváltozni, ami ugyanolyan fog maradni. És az az érdekes benne, hogy ezen a szinten, az életnek ezen a szintjén, a jelenség szintjén nincsenek dolgok, amik állandóak, mert ennek a világnak nem tulajdonsága az, hogy állandó. Úgy értem, minden, amin van, az ami bejön az életembe egyszer, az ki is fog lépni egyszer az életemből. Ilyen egyszerű igazából. És tegnap pont erről beszéltünk, hogy valójában, mikor szerzek valamit, akkor van valami, ami nagyon drága nekem, akkor azzal együtt jön még egy dolog. Nagyon érdekes az, hogy félek, hogy elveszítem. Hogy igaz, hogy van valamim, és végre megvan, amire vágytam, de igazából közben meg azon rettegek, hogy jaj, de el fogom veszíteni. Mert tudom, hogy elkerülhetetlen, el fogom veszíteni. Nem szeretünk beszélni a halálról, de igaz, el fogom veszíteni mindet, az összes barátaimat, a feleségem, a gyerekem, tudod, lehet szép sírszövegeket írni, de igazán el fogjuk veszíteni egymást, pont. Tudod, ennyi van. Ezen a szinten itt a vége a dolognak. Nincs tovább, nincs semmi, amivel kimagyarázhatnám ezt igazából. És ez egy kétségbejtő gondolat. És ezért van, hogy az ember keres valami állandót, és ezért törekszik. Ezért mondja, hogy tudod, valahol szükségem lenne Istenre. De persze úgy, ahogy én szeretném. És ezért aztán nem találja Istent. De amikor megnézzük itt a következő fejezetet, itt van az igazából, amiről valójában beszélünk, amiről igazán szó van a gyülekezetünkben, amiről igazán beszél a Biblia, amit igazán mond nekünk. És ez nem az, hogy ne érintsd, ne nyúj hozzá, ne szagold, ne kóstold meg, ne menj közel, ne gondolj rá, ne, nem egy hosszú nem lista, hanem éppen ellenkezőleg azt mondja Kolossé 3.2-ben, ez az. És ébredtem annyira még föl. Azt mondja, az odafelvalókkal törődjetek, nem pedig a földiekkel. És ez nagyon érdekes, azt mondja, az odafelvalókkal törődjetek, azzal törődjetek, ami odafent van, és mondhatná valaki, hogy hát ez egy kicsit ilyen, akkor ilyen absztrakt az egész, nem? Ez ilyen elvont, tudod? Törődj az odafelvalókkal, és itt a vége, kész. Nem kell gondolkodni az itt lévő dolgokról, ezek nem számítanak. Ez úgy hangzik, mint a hinduizmus, vagy valamelyik ezek közül, tudod, hogy ez csak egy nem valós világ, és az a valós világ, tudod, az elképzelés, akkor mégiscsak egy vallás. Az az érdekes benne, hogy ez a, tehát, hogy ennek a háznak, ha úgy tetszik, két szintje van. És a második szint, az egy másik dolog, az a szellemi világ igazából, az Istennek a valósága, az az örökké valóság. És erről beszélve 2 Korintus 4.18 azt mondja nekünk, hogy azok a dolgok a változhatatlanok, azok a dolgok az örökkévalók igazából. És ez azért érdekes nekünk, mert Isten nem azt mondja nekünk, hogy legyünk elvontak, hanem azt mondja, hogy ez a két világ nagyon közel van egymáshoz. A szellemi és a természeti nagyon közel van egymáshoz, nincs messze egymástól. Olyan közel van egymáshoz, hogy Krisztus eljött ide közénk, hogy Isten emberré tudott lenni, hogy át tudott lépni ebbe a világba, és nagyon közel van hozzánk. És ugyanez igaz visszafelé is, hogy Isten nagyon közel van hozzánk, hogy nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy megérintsük őt, és amikor megérintjük őt, akkor olyas valakit érintünk, akit nem veszítünk el, ami nem egy időleges, nem egy veszendő dolog. Ez az embernek talán a legnagyobb félelme, azt hiszem, hogy el fogom veszíteni, amit szereztem. Máté 13.12-ben tegnap említettük ezt is, hogy az embernek ez a nagy félelme, hogy még amim van, azt is elveszítem. Ez az, amitől tartok, és ez az, amit nem szeretném, hogy megtörténjen. De hogyan lehetek ebben biztos? És Pál azt mondja itt nekünk, hogy azt mondja, az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel. Azt mondja, oda felfigyelj, figyelj Istenre, figyelj arra, amit ő ad, az legyen a szívedben. És ez egy nagyon érdekes gondolat, mert tényleg egy nem tűnik olyan jó gyakorlatinak, nem tűnik olyannak, amit úgy jó meg... Mi az, hogy törődjek az odafel? Nem értem. És amiről itt Pál beszél nekünk, az, hogy tudjátok, így a számítógépeknél, amikor választani kell valamit, akkor általában van egy alapértelmezés, ami azt jelenti, hogy hogy akarod ezt, igen, nem, és ha leütöd az Entert, akkor mondjuk az igent választja, mert az van beállítva alapból, és akkor azt választja. És a szívünk is ilyen egy értelemben, hogy van egy alapbeállításom, hogy ezzel vagyok elfoglalva, és mindazzal, ami itt van. És erre a legnagyobb bizonyíték tényleg a világnak a vallásai, amit mondtam is, hogy tele vannak ennek a világnak a dolgaival. Ne nyúj hozzá, nyúj hozzá. Ne csináld meg, minden ezen a szinten. Tele van a világnak az egész motivációja, mutatja ezt, ahogy működik a világ, az ambíciója, mire törekszik a világ. Tudod, mind arra, mindazokra a dolgokra, amiket egy nap úgyis el fogunk veszíteni. Ezekre a dolgokra törekszik az egész világ. Mindenki ezen igyekszik, olyan dolgokon, amiket el fogunk veszíteni egyszer. És amit mond nekünk Pál, az nem az, hogy oké, tudod, kapcsolj ki, felejtsd el ezt az egészet, ne foglalkozz vele, nem számít. Tudod, Pál egy valós világban élt ugyanúgy, ahogy mi is, és normális emberekhez beszélt ugyanúgy, ahogy mi is, és nem volt kérdés, hogy az embereknek szükségük van, kell, hogy dolgozzak, kell, hogy fizetés, persze, nyilvánvaló. De amiről beszél, az ez, hogy legyen a másik az alapértelmezésem, hogy ahova alapból figyelek, ahova alapból tekintek, az Isten legyen, az ő szíve, az ő gondolatai, az ő világa, az, hogy felismerem, hogy ennek, ami itt van, ennek milyen értéke van, és ez egy másik módon láttatja velem az életet, másként értem azt, amiben élek és amiben járok, és ez az, amiről Pál beszél nekünk itt, hogy az odafelvalókkal törődjetek, és azt mondja, nem a földiekkel, nem azokkal a dolgokkal, amik itt vannak körülöttünk, és ez annyira hogyan tegyem ezt, hogyan élhetek ilyen módon, hogyan láthatok így, és bocsánat, csak azért olvasom így, mert így jobban járunk, normális fordítás. Az első versben, tudod, hogyan tehetem ezt, azt mondja, annak okáért a feltámadtatok Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén, és aztán folytatja ezzel, az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel. Hogy azt mondja nekünk, hogy figyelj, ha hívő vagy, ha ismered Krisztus, ha ismered az Urat, akkor azt mondja, hogy megvan ez neked. Akkor Krisztussal együtt, mert azt mondja a Biblia, hogy ő meghalt, és föltámadt, és mi vele együtt meghaltunk, és föltámadtunk, ami egy nagyszerű igazság, de ez ad nekünk jogot arra, hogy az odafelvalókkal törődjünk, hogy az, amikor van egy olyan kísérletezés ezzel, az emberek néha próbálkoznak ezzel, van a meditáció például a keleti vallásokban a meditáció, és akkor próbálsz nem törődni azzal, ami itt van. Tudod, mit csinálsz, tudod, csak kikapcsolod azt, ami itt van, azon igyekszel, hogy mindent kikapcsolja, ami itt van, és ha egyszer ezt kikapcsoltad, akkor, tudod, akkor majd végre azzal törődsz, amivel érdemes. Igazából nagyon érdekes ez, mert ezek a vallások, a meditáció az odáig jut, hogy kapcsolj ki mindent, kész. Erre az a válasz, oké, rendben, értem, de... Értem, egy értelemben minden este kikapcsolom a világot magam körül, ehhez nem kell nekem meditálnom, elég csak horkolnom, de hogy tudod, hogy ami a baj vele az, hogy ez egy olyan kezdeményezés, ami alulról jön, és azt mondom, hogy ezen a szinten, ezekkel a dolgokkal megpróbálom elérni a felső szintet, és Isten azt mondja nekünk, hogy hé, ezt nem így kéne, Krisztusra van szükséged. Krisztus nélkül nincs meg a módod, hogy az odafelvalókkal törődj, úgy, hogy közben mégis tudsz élni itt, és mégis van gyakorlatilag életed, és mégis van, benne vagy a világban, csinálod a dolgokat. Vagy elvont leszel ezen a módon, hogy az odafelvalók, de nem úgy, ahogy Isten adja, vagy Krisztusban megvan ez a lehetőségünk, hogy az oda felvalókkal törődünk, de közben éljük az életet, és közben megvan az életünknek az a nagyon gyakorlati, normális vetülete, mint bárki másnak, és nincs kérdésünk efelől, hogy Krisztus az, aki megadja nekünk ezt a jogot. De amit itt mond itt az első versben, azt mondja azért, hogyha Krisztussal együtt feltámadtatok, az odafelvalókat keressétek. Itt egy szokásos cselekedetről beszél, arról beszél, hogy rendszeresen, rendszeres gyakorisággal keresem az odafelvalókat. És egy értelemben, amit, tehát most itt vagytok, itt vagyunk, és ez is része ennek, és valahányszor kinyitom a Bibliámat, akkor ez része ennek, amikor imádkozom, akkor ez része ennek. És Pál azt mondja nekünk, hogy figyelj, legyen ez egy rendszeres dolog az életedben, legyen ez valami, aminek a ritmusából nem esel ki, hanem benne van az életedben, hogy az oda felvalókkal törődsz, hogy Istenre, hogy amikor döntést hozol, akkor Uram, merre menjek, és kérlek, mutasd meg nekem, és aztán döntök. De megkérdezem őt, és beszélek vele, amikor, mielőtt dühös lennék a feleségemre, mielőtt lerendezném a gyerekemet egy módon, Uram, hogy is csináljam ezt most, mi lenne a helyes módja ennek? És az oda felvalókkal törődni újra és újra és újra. És azt mondja itt nekünk Pál még ehhez a harmadik versben, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. És ez egy nagyon érdekes dolog, azt mondja, mert meghaltatok, és ezt meg hogyan érted, úgy értem eléggé, úgy érzem, hogy élek, miről van szó. És ez ugyanaz a kép, amiről beszéltem az előbb, hogy Krisztus, amikor meghalt, akkor Isten úgy vette, hogy minden hívő vele együtt meghalt a régi életének, és igazából most éppen ezért megvan a lehetőségünk, hogy az újban járjunk. És amikor erre gondolok, akkor mindig az jut eszembe, hogy a régi képlet, amit fölírtam az életről, az így összetört, az így tönkrement, az így összeborult. Ez annyira fontos ezt csak így felismerni, mert sokszor van egy vonzása annak a réginek, annak a rendszernek, amit jól ismerek, hogy megfog és csak húz engem, és azt mondja, hé, nekem van egy válaszom a számodra, nekem van egy megoldásom a számodra, nekem van egy, meg tudnám mondani neked, hogy kell ezt csinálni, hiszen emlékszel, tudod te jól, és azt mondani, hogy nem fogadom el a te javaslatodat, köszönöm, az sokszor olyan furának tűnik, és gyakorlatiatlannak tűnik, és úgy érzem, hogy lehet, hogy ostobaságot csinálok. De figyelj, éppen ez a hit igazából, hogy azt mondom, hogy oké, bízom abban, hogy Istennek van egy útja a számomra, ami egy másik út igazából, és nekem erre van szükségem. És amikor felismerem ezt, azt mondom, hogy a régi rendszer az összeborult, abban nem járhatok, amióta hívő vagyok, nem dönthetek úgy, hogy azt követem újra meg újra, mert nem fog nekem semmit adni ebben az új életben, nem fog megerősíteni ebben. Csak így a végére, tudod, ez a gondolat, hogy Isten azt mondja nekünk, hogy figyelj, nagyszerű, törődj azokkal, amik oda felvalók, törődj Istennek a dolgaival, gondolkodj vele, merj ránézni, merj tőle hallani, merj tőle kérni, merj benne reménykedni. És tudod, itt a kérdés, oké, de tudod, hát ez azért nem, hogyan, hát nem látom, nem értem, nem tudom, de annyira nagyszerű, hogy Isten adott nekünk olyanokat, amik a mennyben vannak, de ugyanakkor, amik örökkévalóak, de ugyanakkor a mi életünkben is ott lehetnek. És ugye az első ezek közül Jézus Krisztus, aki mennyei, és ugyanakkor ő itt is volt közöttünk, és miközben itt volt, közben ő mégis örökkévaló. És ő egy nagyszerű kép nekünk, egy nagyon fontos valaki nekünk, mert ő tényleg olyas valaki, akire ha ránézek, akkor olyas valamit látok, ami nem változik, ami nem inog meg, ami nem fog elmúlni, mert ő nem csak élt, nem csak meghalt, hanem fel is támadt, és örökké él. És nem csak ez, hanem ráadásul vannak más dolgok is egy hívő ember életében. A Szent Szellem, ott van a gyülekezet, van egy új életünk, van sok minden, ami igazából olyan, hogy oda fönt van a gyökere, és ide lent találkozunk vele. És Isten azt mondja, hogy megkönnyítettem neked. Figyelj, könnyűvé tettem neked ezt, hogy értsd ezt, és lásd ezt, hogy találkozz ezzel, és szeretném, hogyha találkoznál ezzel, és ennek a tudatában élnél, nem úgy élnéd az életed, hogy tudod, hogy hát ez, igen, tudom, van az a dolog, amiről beszélnek, van az a valami, igen, ha jól emlékszem, arról beszélnek, hogy ne nyúj hozzá, meg ne kóstold, meg ne, és gondolj rá, ha jól emlékszem, erről van szó, tudod, úgyhogy, vagy arról beszélnek, hogy valahol oda föl kéne nézni, de hát akkor elesek, úgyhogy nem tudok fölnézni én. És tudod, ennyi, és az elvont része az életnek, amit nem tudok hova beilleszteni az életembe. És hogyha megpróbálom tényleg beilleszteni az életembe így a kereszténységet, akkor az tényleg nem fog sikerülni. Igaz, tudod? Vagy a hit, az Úrral járás az olyan, hogy vagy átveszi az életem fölött az uralmat, vagy nem, vagy nincs semmi. De ez a jó hír benne, hogy ez nem egy kicsi rész, nem egy elvont dolog, nem egy pici valami egy sarokban, nem egy vallás, egy izé, amit előhúzok, ha éppen kell, hanem ez valóban olyan, ami az egész életemet magába fogja, örömöt ad mindenhol, és visz engem tovább, és betölt engem, és tényleg van valami az életemben, ami nem változik, ami örökkévaló. És tudod, persze, és szeretném elveszíteni a fiamat, nyilván, de megtörténhet, tudom, hogy megtörténhet. És ha elveszítem egy nap, akkor van valami örökkévaló az életemben, van valami, ami nem változik, és én már eleve ő benne bíztam, nem pedig a fiamban, és abban, hogy jaj, mi lesz majd a fiamból, hanem abban bíztam, hogy Isten az, aki megtart engem, és én őrá támaszkodom. És ez egy annyira fontos dolog, annyira erőt ad az életünkben. És tudod, mi a következménye, ugye nem fogjuk tovább olvasni, de itt az 5. versben Pál aztán azt mondja, hogy ezért aztán, mivel oda fölvalókkal törődünk, mivel ez tölti be a szívünket, egy csomó dolgot nem fogunk megcsinálni. Ha, tudtam, ne nyúj hozzá, ne is szagold, ne kóstold, nem, pont ez az, hogy tekints föl, hogy foglalkozz Krisztussal, gondolkodj vele, nézz rá, örvendezz vele, legyen ott a döntéseidben, járj vele, és ahogy vele jársz, egyszer csak azt találod. Ez volt az első nagy felismerésem, miután hívő lettem egy pár hónapra rá, így ez ott volt az életemben, és nagyon élveztem, de nem tudtam volna megfogalmazni. Az első dolog, ami feltűnt, az volt, hogy a katona voltam éppen, és az volt az első gondolatom, hogy hé, mikor is káromkodtam utoljára? És azt tudod, hát katonáiknál azért ez történik. És fiúk össze vannak zárva, úgyhogy mi történne. De hogy egyszer csak azon kaptam, hogy mikor is káromkodtam? És hogy nem az volt, hogy ne káromkodj, hanem az volt, hogy foglalkoztam, Isten ott volt az életemben, és megváltoztatta a szívemet. És ez egy pici dolog, de aztán ez megtörtént sok más nagy dologgal az életemben, fontos dolgokkal az életemben, amik tényleg számítottak. Negativitás a szívemben, büszkeség, paráznos, bármi, amit tényleg, csak sok minden megváltozott az életemben. De nem azért, mert ne tedd, hanem ezért, mert tekints az odafölvalókra, ahogy Gyuri beszélt a tükörről igazából, amiről hallottunk az előbb. Ugyanígy Isten azt mondja nekünk, hogy lehetséges így élni az életet, hogy én rám nézel, hogy velem vagy közösségben, és közben éled az életet, és nagyon gyakorlati, de mégis más az életed. Azért, mert én valós vagyok, és mert én szolgálok feléd, és egy csomó minden, ami addig ott volt az életedben, az elveszíti azt a vonzását, mert felismered, hogy ez mind véges, és ő az, aki végtelen, és amit ő ad, az az, ami örökké való. Amen.
Drága Jézus, köszönjük neked ezeket a szavakat, az igazságot, szintiszta, abszolút igazságot, amelyet csak tőled kaphatunk. És szeretnénk imádkozni azért, hogy ha ezt itt most hallotta valaki, vagy később hallgatja majd valaki felvételről, akkor meglegyen a lehetőség arra, hogy elfogadjon téged, mert tényleg, ha hallottad, és úgy gondolod, hogy neked szükséged van erre, szükséged van egy örökkévaló, változhatatlan társra, Istenre, magára, Jézus Krisztus személyében, akkor ezt őt elfogadni egy döntés, egy hitbeli döntés, azt mondani, hogy köszönöm, Uram, hogy elfogadtad az áldozatot, hogy meghaltál értem a kereszten, és meghoztad értem ezt az áldozatot, és meghaltál a bűneimért, és nekem nem kell ezért tennem semmit azon kívül, hogy elfogadom, és a változást azt te fogod a szívemben elvégezni, és aztán együtt a te erőddel mehetünk tovább az életben, és hozhatok döntéseket, és élhetek. Úgyhogy rád nézek tényleg az örökkévalóra. És csak mondd ezt neki tényleg. Köszönd meg neki, hogy meghalt érted, és megszabadított, és ő neked erőt tud adni, hogy élj, hogy megszabadulja kötöttségeitől, megszabadulja a rossz szokásoktól, bármitől ebben az életben, ami lefele húz téged. És mi mindannyian csak hálát adunk neki. Hálásak vagyunk neked, Uram. Köszönjük neked, Jézus, hogy elvégezted azt, amit mi soha nem tudtunk volna. Mi nem tudjuk magunkat tisztára mosni, mi nem tudjuk magunkat megváltani, megszabadítani. Erre csak te vagy képes. Nem képes erre se Buddha, se Mohamed, se Krishna, se senki. Csak te, Uram. És olyan jó, hogy ezt tényleg egy hitáltali döntéssel elfogadhatjuk egyszer és mindenkorra. Köszönjük, hogy te vagy az Istenünk, köszönjük, hogy benned bízhatunk, és te nem változol. Te tegnap és ma és mindörökké ugyanaz az Isten vagy, aki szeretsz, és ez nem változik. Aki elfogadsz minket, és ez nem változik. Köszönjük még egyszer, hogy meghaltál értünk a kereszten, kifizetted a bűneinknek a váltságát. Drága Jézus, köszönjük ezt az üzenetet a pásztorunktól, és tőled. Krisztus drága nevében imádkoztunk. Ámen. Amen. Jó. Hogyha van egy gondolatotok, kérdésetek, akkor nyugodtan tegyétek fel. Vili?
Volna igazából az üzenetet, és én nagyon örülök, hogy a pásztorkendet elmondta. Nem tudom, hányan szoktatok úgy dolgozni, hogy ha látsz egy szerződést, vagy elválasz egy munkát, akkor az jár a fejedbe, hogy az abból bevétel lesz. Vegye fel a kezét, aki így szokott dolgozni. A következő, rossz gyakorlat. Miért mondom ezt? Sok-sok évvel ezelőtt, kb. 10 évvel ezelőtt a kezembe nyomtak egy könyvet. Nem mondom szándékosan a címet, rá fogtok jönni, hogy aki ismeri. És következő volt a könyve. Ha pénzért dolgozol, sosem lesz pénzed. És az a könyv elején van. Na most ráadásul olyan a kiadvány, hogy méreg drága pénzzel lehet megvenni. Megvettem a könyvet, elolvastam körülbelül a 5. oldalon, és összecsukta, azt mondtam, hogy na, kukába azért nem dobom, de mélyen elteszem a polcra. És valahogy a dolog nem hagyott nyugodni. Szóval azt éreztem, hogy ebbe a mondatba, ebbe a dühömön kívül, amit így felé így mentem, mondom, ilyen baromságot, tehát nem is tudom, ez milyen vállalkozó vagy üzletember, aki azt mondja, hogy na pénzért dolgozzál, mi a túlról dolgozik az ember. Valami más is lehet. És hát én akkor már járgattam a gyülekezetbe, és ilyen és ehhez hasonló üzeneteket így hallottam. Értsétek szó szerint, hogy hallottam. Tehát ülsz merev szemmel, félig ásítozol, és hallod. Tehát itt be, ott ki, azt kész. És nem tudom, mikor volt az a pillanat, talán Pastor Brian, vagy egy házassági szeminárium, vagy valahol, ahol valaki mondott valamit. Azt hiszem, lehet, hogy a Pastor Csaba. Azt szokott ilyen baromi gyakorlatilag dolgokat mondani, három mondatban elmondja, és így állsz, mint az megértetett. És leesett a húszfél, és ahogy mondta az üzenetet, beugrott ez a szöveg, hogy ne a pénzért dolgozz. Mondom, édes Istenem, hát rájöttem, mi van. Miről szól a dolog? Következő, hogyha te a feladatot úgy veszed, hogy megoldasz neki valamit. Tehát kvázi segítesz. Egyfajta szolgálatot csinálsz. Teljesen másképp fogod látni. Úgyhogy én nekem ebből az üzenetből ez jött le, hogy íme megint egy bizonyíték arra, hogy neked nem a alsó szinten kell foglalkozni. Na most mi lett ebből a dologból, hogy ezt így megértettem, meg átkattintottam? Rengeteg érdekes feladat, megrendelés és rengeteg öröm. Tehát olyan dolgokat csináltam meg, amire mit tudom én, 10 évvel ezelőtt azt mondják valakinek, hogy te oda jössz hozzá, azt mondom, ilyen az élet nem fog foglalkozni. Tehát tuti nem, hát én nem vagyok se alkalmas rá, meg nem is akarom, meg a hátam közepére se semmi. Na most lehet ezt motiválni, hogy de igen, én alkalmas vagyok, és akkor reggel fölkezd és elolvasod a zen könyvedet, már nem tudom miket, meg videót lejátszol magadnak, és mindenféle egyéb dolg. Peti is beszélt egyszer, 2 évvel ezelőtt ezekről a dolgokról, hogy hogy égsz ki, amikor a célállításnak, a célállításának a legvégére masszodat, és akkor nincs tovább hova lépni, valahol fönt van az ő lapjukon is, meg a másik, érdemes meghallgatni. Az is egy bizonyíték volt számomra, és ez is egy bizonyíték, hogy tehát szóval nem szabad bizonyos dolgokat nézni, amikor feladatot elvállalok, mert nem tudhatod, hogy ha másképp nézed a helyzetet, milyen ajándékot fogsz kapni. És az utóbbi időben nekem rengeteg olyan megbízásom van, aminek következtében például olyan barátokat találtam, akire így ha nekem ezt mondják, hogy ide jövök 15 évvel ezelőtt, és ez fog velem történni, és személyesen Pastor Kende szponzorált ugye ide ebbe a gyülekezetbe engem, mert őt láttam és hallottam először a színpad, és azt mondta, hát ez egy szimpatikus gyerek, úgyhogy itt maradok. Na most, ha ő ezt nekem akkor mondja, akkor én biztos azt mondom, hogy tud, aranyos gyerek, csak ez nem biztos, hogy igaz, de hogy megtörténik vele. Ha másképp látod, itt el is hangzott egy mondat igazából, és föl is írtam, hogy van? Nézd Isten üzenetén keresztül a másik embert, vagy nézd Isten üzenetén keresztül másokra. Ha ezt meg tudja az ember csinálni, nem mindig sikerül, mert rád lépnek, és akkor ideges lesz, mert fáj a tükszened, de meg kell próbálni ezt átkattintani, és ha átkattintod, rengeteg minden olyan dolog jön, amit akárhogy fogod magad reggel agyilag fényesíteni, soha nem fogod látni. És igazából én azért örülök, hogy Pásztor Kende eljött, és ezt elmondta meg a Gyuri is, hogy másképp kell látni. Na most miért érdekes ez? 2 ok miatt. És a másik miatt mondtam el igazából. Leszel olyan helyzetben, amikor egyszerűen oda mennek hozzád, és meg fogják kérdezni tőled, hogy figyelj, ha vagy valami, mi van vele? Tehát szóval, hogy fogja érezni az illető, hogy te valahogy teljesen másképpen gondolkozol. Most abban a pillanatban annak az embernek te elmondod az, ami belülről vagy, nagyon meg fogsz lepődni, azonnal utánad akar menni. És erről a Sanyi nagyon sokat beszélt meg a Gyuri is itt a gyülekezetben, talán Petit is hallottam, hogy keresnek az emberek valamit. És abban a pillanatban te vonzod az embereket. Jó, hogy én nagyon köszönöm, hogy ezt elmondtátok, mert marha fontos. És én 5-6 évet kínlottam ezzel az egy mondattal, hogy ne dolgozz a pénzért, hát miért dolgozzak? Nem szabad. Másképp lesz utána persze hozadéka természetesen. Jó, úgyhogy elnézést, ez csak így kibukott belőle.
Köszönöm. Én azt gondolom, hogy megerősítenélek.
Nagyon köszönöm, 2 múl.
Én hasonlóképpen értem át ezeket a dolgokat, és fantasztikus látni azokat az embereket, akikkel leülök, és valóban valamit látnak, ami nem olyan, mint ami az által. És hihetetlen bizalom árad ezekről az emberekről. Felém, tehát amikor leülök velük, és érzik, ahogy gondolkodom, ahogy beszélek, érzik, hogy nem a pénzért csinálom. De hogy én meg tudom és jelzem is feléjük, hogy ez nem ezért történik, de hogy nyugodjon meg, én meg fogom ezért kapni a fizetségemet. Tehát, hogy jönni fog az, aminek jönnie kell. Ha azzal törődöm, hogy mi fog jönni, akkor általában bukás van belőle. És nem egyszer, nem kétszer átéltem az elmúlt időszakban, és ha az ember teljes mértékben lelkiismeretesen csinálja, amit csinál. És most az utóbbi időben tudom, hogy Isten is használja. Ezt most jól értem, amit mondom. Tehát használom, dolgozom vele, kommunikálok vele, és kérem, hogy segítsen ebben, akkor hihetetlen előjön ki belőlem. Egyszerűen azt látom azokon az embereken, akivel leülök, hogy nem hisznek a szemüknek, és hogy én azt gondolom üzletileg, mert itt ugye több üzletember is van, hogy ha te ezt képviseled, akkor a következő munka jön magától. Jön, mert ajánlják, ajánlanak téged, ajánlanak engem, és nem emlékszem az utóbbi időben, hogy olyan munkát végeztünk volna, amilyen nekem szégyenlenek kellene magam. És nagyon-nagyon jó érzés. Egészen más így dolgozni, és akkor, amikor éppen most egy szerződés, azért nem mosolyogtam egy nagyobb, mert éppen most vagyok egy szerződéskötésben, most szaladok haza és írom, azt gondolom, ez a munka is Isten ajándék, amit most kaptunk. Itteni léptékben nagy munka, de ahogy a Sanyi fogalmazott, amikor a múltkor beszélgettem vele, hogy figyelj, őrizd véged, de a másik kezedben fogja. És ha azt látod, hogy Isten egy olyan jelet küld felé, vagy azt kommunikálja, hogy ezzel ne foglalkozz, akkor ugyanúgy dobd el a két hírjegyben. És hogy ez teljes és nyitott szívvel benne. És hogy meg fogod kapni azokat a munkákat, úgymond, hiszen valamiből élnünk is kell, amiben jól fogod magad érezni, és amely meg fogja hozni azt a szükséget, amire nap mint nap, mert bocsánat, az ember bemegy a boltba, pénzt kérnek a kenyérért, ugye nem mondhatom, hogy Isten fizesse meg, úgyhogy meg kell keresnünk a mai kenyérünket. Ennyit szerettem.
Köszönöm. Még egy apró gondolat, hogy sokszor próbáltam magamat önmotiválni, na most marha érdekes volt, és ott gondolkoztam el, hogy miért nem működik nekem az önmotiváció, és hogy van az, hogy van egy feladat, és azt meg, ha kell, hajnal 3-kor fölébredek, és elkezdek dolgozni. És higgyétek el, az összes ilyen feladat az így jött. Nem kell hozzá motiváció. Meg nem tudom neked mondani, mi a túró ébredek föl 3-kor, fölgyújtom a kis villanyt, és azonnal írom le, hogy mit kell csinálni ezt a 3 mondatot. Mert valami hajt. És ma már tudom, mint Isten azt mondja, hogy jó reggel leírni, mehetsz aludni, kész. Te magad a saját erődből, nulla az eredmény. Köszönöm szépen, hogy ezt mondod.
Nekem lenne egy kérdésem, hogy a tanuláshoz, hogy lehet ilyen motivációt szeretni.
Kolossi 3-1. Kau Gyuri mondja.
Nem tudom. Okay, én pont akkor tértem meg, mikor államvizsgáztunk, tehát államvizsga előtt. És azt tudom, hogy ilyen stresszbe voltam, de engem így vizsgák előtt mindig tanított Isten már mielőtt megtértem, hogy csak bíz bennem. Nem tudtam még ki az Isten, valaki, de tudtam, hogy valami nálam nagyobb személyes valaki, ennyit tudtam, és nem tudom, tehát ez így ott volt, és aztán mindig jósult el egyébként. És valahogy, nem tudom, tehát hogy, és aztán az államvizsgán is az volt, hogy imádkoztunk, így Sanyival, meg mással is még, hogy Uram, áld meg, és jól sikerüljön, és olyan könnyű volt, hogy én csak néztem meg mindenki, aki ott volt nézett, pedig persze készültem, a részem ott van, de ugye te arra kérdeztél, hogy maga a készülés, amikor tanulni kell, akkor honnan szerzi a motivációt.
Nézd.
Csak azért mondom, én is jártam, bár mondom már pont, amikor mielőtt megkértem, akkor jártam, de már akkor is ez így működött, és ez nagyon hasonló, hogy nyilván amit szeret, az sokkal könnyebb tanulni. De azt tudom, egy dolog, hogy egy döntésnél kezdődik az egész. Egy döntés, ami látszólag jelentéktelen, és még nem jár semmilyen érzelmi válasszal, akkor, de egy döntés a szívedben, hogy ez fontos, és ezt végigcsinálom, és az egészet, mert oké, szeretem mondjuk az objektumorientált fejlesztést, ugye, vagy akármilyen ilyen tulajdonképpen dolgot, de mondjuk a, nem is tudom, a a fizika vagy az anyag ismeret az nem annyira jön be, ha van ilyen tantárgyat, vagy a függvény analízisnek a nem tudom én az integrálás része. De hogy nem, tehát hozok egy döntést, hogy, és valahogy van egy ilyen is benne, hogy tudom, hogy a mostani befektetésem ebbe, az később meghozza az eredményt a többi területen is. Látszólag lehet, hogy a tantárgy értelmetlen. De ugyanakkor tudom, hogy ennek az egész szempontjából van haszna, és egyébként csomó mindenben így rájöttem, hogy ezt mégis kellett tanulni, és látszólag haszontalan volt, de aztán rájöttem, hogy ez nem is hülyeség, és megtanultam gondolkodni, megtanultam tanulni, megtanultam ilyen elfogadónak lenni, és persze megmérni mindent, megítélni mindent. Ja. És, de hogy így ott volt bennem, ez a lásd a nagycélt, lásd a végcélt, és hozz egy döntést. Mert ha még nem is érzed úgy, hogy most akkor jobban fogsz tanulni.
Ez döntés megvan, de végzettünk.
Aha, lehet, hogy ez baj.
Hát mielőtt megtértem, tudtam, hogy mi akarok lenni, ezért jöttem ide, megtértem, és ez így homályba borult. Tehát
lehet, hogy szerintem kicsit ez ilyen normális. Ugye az elején összezavarodott az ember.
De az érdekes az, hogy egy kicsit tudod, amíg megtér az ember, a hívő lesz, úgy érzi, mint a ki lenne rántva a lába a talaj, mert minden megváltozik. Tehát annyira a lényege változik meg a dolgoknak, hogy az ember így azon tűnődik, hogy most mi van most akkor, tudod. Minden kavarog, és így tovább. De amit így, tehát hogyha megnézzük, itt főleg így Efézus 4-ben, az a célja Istennek a tanítással, a vezetéssel, hogy egy bizonyos érettségre jussunk el egészen úgy, konkrétan úgy, mert a 13. versben, hogy érett férfiúságra, az a cél, érett férfiú legyél, főleg lányoknak ez munkással hangzik, legalább úgy, mint amikor Krisztus mennyasszonyaként beszél a gyülekezethez, tehát nekünk fiúknak, de hogy érett férfiúság, tehát hogy Istennek az a célja, hogy legyen egy rögzített, egy bizonyosságom, hogy tudom, hogy merre megyek, tudom, mit csinálok, tudom, hogy mi a célom, mert van egy olyan elképzelés, hogy a kereszténységben ilyen is van, hogy hát, amit, ahogy vezet Isten éppen ma, tudod, és aztán ha ma arra vezetek, arra megyek, holnap arra vezetek, arra megyek, de ez nagyon ismerős, tehát ez így már én éltem, hogy érzem magam ma, tudod, ez körülbelül ugyanolyan eredményekkel jár általában, tehát Istennek nem ez a célja, hanem tényleg arról szól, hogy irányba akar állítani minket, hogy ad nekünk egy látást a szívünkbe, egy irányt, egy célokat abból a látásból az életünkbe, és tudod, és van egy elképzelés, de nem azon a módon, ahogy mi azt csináltuk azelőtt, tudod, hogy találtunk magunknak célokat, meg a Gyuri is mondta, hogy kitűztük a hűtőre, tudod, és ettől ma, tudod, és majd ettől jó lesz. Ez egy másik dolog. Ez arról szól, hogy az embert valóban Isten indítja a szívében, és ezért is nem piszkáljuk egymást a gyülekezetben ezzel, hogy mi van már a látás, a célok, tudod, mi van már, hanem azt mondja, hogy hé, járj Istennel, tudod, mert ennek tényleg őtőle kell jönnie, és erre is van szükségünk, hogy tőle jöjjön. De azt mondanám rá, hogy addig is, tudod, addig is, amíg nem világos, merre menj. Én azt gondolom, hogy egyszerűen csak, igen, ahogy Gyuri is mondta, hogy vannak dolgok, amiket azért csinálok, mert tudom, hogy ezt akarom csinálni, és vannak dolgok, amiket azért csinálok, még nem tudom, hogy mi más csináljak, ez is benne van, tudod. Még nem tudod, hogy Isten merre vezet tovább. Lehet, hogy nem az a cél, amit most csinálsz, oké, de tudod, légy hűséges abban, ami előtted van. Értem, valamelyik reformátor mondta, hogy cselekedj helyesen, ami ki nem alszanak a csillagok, vagy valami ilyesmit mondott, úgyhogy ez volt az egyszerű tanács arra nézve, hogy mi van, ha nem tudom, mit csinálj. Tedd azt, ami helyes, ez kész. Tudod, ne nagyon izgulj. De nem érzem. Kit érdekel, hogy ez? Egy értelemben. Ja, tudom, hogy ez nem egy olyan nagy motiváció, de a másik oldalról azt mondanám rá, hogy tudod, hogy eljön a pont, ahol Isten meg fogja mutatni, merre menj. És akkor világos lesz. És akkor azt tudod mondani majd, hogy oké, akkor ez tovább nem érdekel. Vagy azt tudod mondani, hogy jaj, de jó, hogy végigcsináltam, és most mehetek tovább. Mert sokszor látom ezt, hogy hívők így a hívő életük elején, főleg amikor így minden billeg, hoznak ilyen nagy döntéseket, így eldobnak dolgokat, és láttam olyat is, hogy megbánták utóbb, mert nem érettségből dobták el a dolgot, nem azért dobták el a dolgot, mert helyes lett volna, hanem pusztán azért, mert össze volt minden fel volt fordulva. És oké, tudod, Isten meg tudja állni az ember tovább is, vannak lehetőségek, nyilván nyílnak új ajtók, de azért mégiscsak láttam, hogy sajnálta, hogy eldobta azt a dolgot, mert lett volna ott valami, ami támogathatta mondjuk, volna mondjuk később őt abban, hogy járjon Istennel, tehát segített volna eltartani magát és közben szolgálni, de már nem volt meg az a lehetőség. Úgyhogy csak azt mondanám, hogy szerintem tudod így, amíg így világosan nem látszott, csak előre a lenni, akarom mondani. Csak légy hűséges abban, amit csinálsz, ja. Csak. Köszönöm.